23 fokra számíthatunk. V4.
A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm Önöket a Visegrádi Együttműködés országaival foglalkozó magazinban, a mikrofonnál Járai Judit. Ma Szlovákiába és csak is ide invitálom a térségünk iránt érdeklődőket. Interjúinkban és riportjainkban szó lesz a feszült szlovák belpolitikai helyzetről, a középkori várral dicsekedhető fülek fejlődésről, az alsó pokorágyon újjáépített és most felavatott huszár emlékműről, valamint a 75 esztendős Király Helmeci magyar iskoláról, ahol egyébként Kazinczy Ferenc is tanított. Maradjanak velünk! Mintha rájárna a rút Pozsonyra, az európai uniós politikusok, ezúttal az uniós parlamenti képviselők elégedetlenek a Fico kormány politikájával, és a héten szerdán lépéseket követeltek Szlovákia ellen. Az uniós képviselők szerint ugyanis igencsak aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete szlovák földön. Több ügyben konkrétumokat is említettek. Például aggodalmukat fejezték ki a Benes dekrétumokra hivatkozó, a kollektív bűnösség alapján történő és visszamenőleges hatályú vagyonelkobzások miatt is. Az Európai Parlament plenáris ülésén 347 szavazattal, 165 ellenében és 25 tartózkodás mellett állásfoglalást fogadtak el az uniós értékek és a költségvetés védelme érdekében. Az állásfoglalásban a képviselők arra kérték az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, fennáll-e Szlovákiában az uniós alapértékek súlyos megsértésének kockázata. A határozat egyben sürgeti a jogállamisági feltételességi mechanizmus alkalmazását is, mivel állítólag az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban is felmerültek visszaélések. Közben a szlovákiai belpolitika igencsak feszült. Két évvel vagyunk a Robert Fico ellen elkövetett merénylet után. A közbeszédben és elsősorban is az internetes portálokon tapasztalható durvaság és agresszivitás azonban nem apadt. Haják Szabó Mária Pozsonyban erről a feszült helyzetről kérdezte Kollégh Zsolt elemzőt.
Robert Fico megünnepelte második születésnapját, mégpedig azzal, hogy bemutatta, milyen fekvő támaszokat tud csinálni, és megfürdött a jó hideg oroszvári tóban. Azt akarta bizonyítani, hogy a merénylet után nagyon fit, jól van. De hogy jött le ez a szlovákiai sajtóban, a közvélemény, hogy reagált rá?
Nem váratlan lépés ez Ficótól. Emlékezzünk vissza, hogy ugyan a merényletet követően az életért küzdött, és ezzel a társadalom nagy részének az együttérzést ki is váltotta, de a lábadozó kormányfőre már úgy emlékezhetünk, aki azonnal az erőpozíciójából kezdett politizálni, és fogalmazott meg nagyon éles üzeneteket. És ezzel ezt az együttérzést el is veszítette igen gyorsan. De ez valószínűleg egy tudatos lépés volt a részéről, ugyanis Robert Fico az mindig is azt a képet kötjük, azt a karaktert kötjük, aki erős kezű vezető, és ebben nem fér bele a gyengeség, meg az elesettség semmilyen formában. Ez persze azzal jár, hogy a politikai közbeszéd Szlovákiában olyan, amilyen. Politikai oldalok úgy feszülnek egymásnak, hogy a párbeszéd esélye szinte reménytelen, és ennek a leképeződését látjuk a kommentmezőkben is. És hát sokan a merénylet okát is ide vezetik vissza, hogy a sokszor névtelen, arctalan kommentelők egymás vérét követelik, és ráadásul ugyanezt a politikusokkal szemben is megteszik. Ennek tagadhatatlanul van hatása a közbeszédre, meg egyáltalán a nyilvánosság minden formájára, és ez az a veszély, amit a politikai osztály nem tudatosít, mert szinte semmi nem változott 2020-ban. 4. május 15-e óta.
Vagyis a társadalom nem tanult belőle? Robert Fico békülékeny hangot ütött meg, amikor azt mondta, hogy megbocsátott a merénylőjének, ugyanakkor a sajtót és politikus társait hibáztatta az eldurvult hangnemért, és úgy fogalmazott, hogy akkora megosztottság, hogy nyugodtan előfordulhatnak további merényletek az országban.
Ez a felelősség megoszlik, hiszen az ellenzék részéről is egy olyan kommunikáció zajlik, meg leginkább az ellenzéki véleményformálók részéről is, ami kiválthat egy ilyen társadalmi hangulatot. Nincs igazán visszatartó erő a politikai kommunikációban, semmilyen lovagiasság nem látható. És az, hogy megbocsátta a merényletet elkövetőnek, ez nem azt jelenti, hogy a politikai oldal felelősségét ne hangsúlyozná ki. Ez történt már rögtön a merényletet követő hetekben, akkor éppen kampányidőszak volt, az európai parlamenti választások kampánya, egy az egyben a politikai rivális tette felelőssé a merényletért, ami nem a megbékélés szolgálja politikai értelemben. Tehát a személynek megbocsáthat, de ezt a polgárháborús ideg polgárháború. Légkört, viszont viszont erősíti a kommunikációjába.
Ez tükröződik vissza a pártok szimpátia felméréseiből is, hiszen már fej-fej mellett halad az eddig legnépszerűbb Progresszív Szlovákia és a Robert Fico vezette Smer.
Összességében a mandátum arányok tolódtak el, de jelenleg is inkább egy olyan kormány képzelhető el egy következő választást követően, amiben ellenzéki dominancia lenne. Bonyolítja a helyzetet, hogy a Republika nevű pártot, amely jelenleg parlamenten kívüli, és hát egy ilyen rendszerkritikus párt valószínűleg alul mérik, ahogy ez feltételezhető.
A felmérésekből az látszik, hogy legalábbis egyes elemzők szerint, hogy tulajdonképpen senki se tudna egy stabil kormányt kialakítani. Éppen ezért érthető, hogy a pártok az életükért futnak. Erre vezethető vissza például az, hogy a Hlas, a második legerősebb kormánypárt, amely rettenetesen sokat veszített a két évvel vagy három évvel ezelőtti eredményéből, kezdeményezi az üzemanyag árak csökkenését, mert úgy kiderült, hogy a V4-ben, úgy Szlovákiában a legmagasabb a benzin, illetve a dízelár, és a MOL csoporthoz tartozó Slovnafttal tárgyal az árcsökkentésről. Tehát nem az állami adókat szeretnék valahogy csökkenteni, hanem inkább a Slovnaft a gyártóval szeretnének valamilyen módon megegyezni.
Érdekes fejlemény talán ebből a szempontból is, hogy Szlovákiában konszolidációs időszakot élünk, ami lánykori nevén azt jelenti, hogy megszorításokat hajt végre a politika. Most ezt felismerve a Hlashoz kötődő gazdasági tárca előrevetíti, hogy a következőkben dinamizálnák a gazdaságot, csak hát a költségvetési helyzet ez nem engedi meg, hogy a nadrágszíjat különösebben kiengedjék, ezért aztán azt a fából vaskarikát találta ki a gazdasági tárca. Első körben olyan intézkedéseket szeretnének meghozni, amiknek nincsenek költségvetési terhei. Tényleg fából vaskarika, mert nehéz úgy gazdaságot élénkíteni, hogy ne nyúlna az állam a zsebébe. Ilyenkor lehet a multikhoz, meg a nagyvállalatokhoz fordulni, hogy ők állják ennek a terhét. Nyilván egy ilyen lépés sejthető ennek hátterében is.
Érdekes külpolitikai vonatkozás, aminek nagyon komoly belpolitikai vonatkozása is van, hogy most akkor mert kancellár készül Szlovákiába, vagy nem készül Szlovákiába. Hetekkel ezelőtt jelent meg a hír, hogy hamarosan a német kancellár Pozsonyba látogat. És utána Robert Fico elment Moszkvába a győzelmi ünnepségekre, találkozott Vlagyimir Putyinnal, amit komolyan bírált a német kancellár, és azt követően kellett volna elvileg Pozsonyba érkeznie, ám Berlin azt jelentette, hogy szó se volt arról. Mi áll ennek a hátterében?
Robert Fico moszkvai látogatása.
Nem volt elég az, hogy Robert Fico Moszkvába utazása előtt eléggé engedékenyen nyilatkozott Ukrajnával kapcsolatban, EU-tagsággal kapcsolatban?
Merz bizonyítványában nem az az érdekes, hogy hogyan vélekednek egyes politikai szereplők Ukrajnáról, hanem az alapján ítéli meg, hogy milyen viszonya van Oroszországgal. És azért egyedüli európai vezetőként ezen a győzelmi parádén, ami meglehetősen szegényesen sikeredett, részt venni Fico részéről, ezt most nem minősíteni politikai hibának, ez egy helyzet, ami a saját választói szemében értékelhető és magyarázható, ennek nem csak veszteség rovata van Fico részéről, hanem akár a szavazói felé ez komoly gesztus is. Azt gondolom, hogy mindkét fél ebből le fogja vonni a megfelelő tanulságot.
Az uniós politikusok elégedetlensége akár a Szlovákiának járó uniós pénzek befagyasztásához is elvezethet. Pedig erre északi szomszédunknál is szükség van. Meg annyi fejlesztés zajlik ugyanis uniós pénzből. Például Füleken. Az elmúlt években ebben a felvidéki szép kisvárosban dinamikus infrastruktúrális és turisztikai fejlesztéseket valósítottak meg. Intézményeket, közterületeket újítottak meg, költöttek a történelmi örökség megóvására is. Tarnóczi László beszámolója.
3,5 millió euró, ez a füleki kisváros léptékével mérve rettenetesen nagy pénz, de senki nem vonja kérdőre Agócs Attilát, Fülek polgármesterét, hogy mire is költötték, mert szemed gyönyörködtetően impozáns lett a városházájuk.
Köszönöm, ez a visszajelzés egyébként a lakosság nagy részétől is, hogy tetszik, ahogy sikerült ez az épület. Egyrészt igyekeztünk ugye visszaadni a 1912-ben felépült eklektikus épület régi architektonikai jellegzetességeit, a régi ablakformákat, hiszen a szocializmus éveiben belenyúltak, átépítették, ahol boltozat volt, oda beraktak ilyen háromosztatú, tipikus szocialista ablakot, elvesztek az eredeti ablakszínek, visszahajtottuk a zöld ablakokat, homlokzaton több minden apróságot.
Az irodájában itt van Fülek címere, és valóban a zöld mennyire meghatározó ebben is.
Mi címernövényünk a palma, ami sokat emlegetett dolog, hiszen Szlovákia szerte ezt tudják az emberek, televíziós vetélkedőkben most már évek volt a kérdés, úgyhogy igen, a palma miatt ott van a zöld, és ez csak az egyik része a történetnek, tehát ez nem csak ilyen történészkedés, mert ugye sokan tudják azt helyiek is, hogy én a múzeumból jövök néprajzkutatóként, tehát hogy ez lehetne az én ilyen személyes heppem is, hogy régi dolgokat csak így vissza kell állítani, de valójában ezt mi egy uniós pénzcsomagból újítottuk fel ezt a városházat, ahol is a helyreállítási tervből kimondottan olyan pénzcsomag került delegálásra a régiók számára, ahol történelmi épületekben ilyen közhivatalok működnek, mi erre ugrottunk, erre készültünk rá, hiszen évekkel ezelőtt megjelent ez az információ, és maga az épület az kimondottan az energiahatékonyságra fókuszált, tehát itt azért központi fűtéscsere, központi klimatizációt, központi vezérlésű árnyékolási rendszert is kapott az épület, és merem mondani, hogy most itt a dél-szlovákiai részen 60-80-100 kilométeres félkörben minimum a határig, ez az egyik legmodernebb városháza hivatal épület.
Respektálják azt a fülekiek, hogy ők most, ha ide jönnek be, hát olyan, mintha egy templomba jönnének.
Én azt gondolom, hogy mindenkinek tetszik, aki eddig ide látogatott, hogy ez már igen régen kellett volna ráfért az épületre, és azért a körbenéz az ember belülről az épületben nem olyan túl sok történelmi műtárgy maradt, vagy olyan részlet, ami visszaadna azt a régi jelleget, néhány teradzó burkolat, vagy kovácsolt vas korlát, ami fölvezet ide a lépcső mentén. Ezeket azért próbáltuk nagyon korrekten visszaadni, azon kívül meg egy nagyon puritán, semleges belteret kapott az épület, ami próbálja engedni, dominálni azokat a részeket, amik még megmaradtak.
A város önkormányzatának egyébként milyen beruházási tervei vannak mostanság, mikre vannak még lehetőségei? Ez a projekt szépen zárult.
Szlovákiában azt kell tudni, hogy mostan az első olyan programidőszak az európai támogatások lehívásában, amikor végre már Szlovákia is regionális döntéshozatali mechanizmusokban oszt le vidékfejlesztési pénzeket. Ebben az összes V4-es ország megelőzött bennünket. Most először 19% az uniós forrásoknak már megyei szinten dől el. Erre a csomagra készültünk évek óta, és most indultak meg az első beruházások. Ebből 4 pályázatunk már sikeres, és egy 5. dolgozunk. Ami már zajló építkezés, az a térség legnagyobb magyar iskolájának, a 2. Kár István alapiskolának a felújítása. Itt a teljes kültéri sportpálya, atlétikai pálya, kosárlabda, kézilabda, replabda pályának a teljes felújításáról van szó. Ez már zajló projekt, és ezen kívül még 3. Az egyik a gimnázium mögötti városi park, tehát a Bergtolt kastély mögötti, az egykori Bergtolt kastélynek a parkja. Ott van egy tó, ennek a környéke kerül majd megújításra, kis filagóriával, hidacskával, körbejárhatóval tesszük. Ezen kívül a Fellegvárba nyertünk el egy támogatást, a 4. pedig a nagy kultúrháznak a külső hőszigetelése. Ott is egy 1 millió euró fölötti támogatásból majd megújul a homlokzat, ami megint csak energetikai kérdés részben, de azért esztétikai kérdés is, hiszen az jócskán benne van még városközpontban, és egy 5. patronon még dolgozunk.
Ezek a támogatások függetlenek attól, hogy milyen összetételű kormány van, hogy a politikai szelek honnan merről fújnak?
Azt lehet mondani, hogy igen, hiszen regionális szinten születik meg a döntés, 3 szűrőn keresztül kell menni. Amikor már a partnerségi tanács megyei szinten döntést hoz erről, gyakorlatilag azt a pénzt már előzetesen alokaltak az adott projektre, és csak le kell hívni a minisztériumból, tehát a minisztériumnak, a központi kormányzatnak ilyen értelemben csak ilyen technokrata beleszólási joga van aztán már ebbe a pénzbe.
Szakadó esőben, de ünnepélyes keretek között avatták fel az újjáépített rimaszombati II. Világháborús huszár emlékművet az alsópokorágyi református temetőben. A Donkanyarban elesett 33 rimaszombati huszár emlékére állított obeliszk az eredeti tervezők alapján a régi emlékmű egyes köveinek felhasználásával, beépítésével készült. Az eredetit 1943-ban szentelték fel Szabadkapusztán a huszárlaktanya udvarán, alsópokorágyi kövekből. Mivel a területet a szlovák földalap elkobozta, 2025-ben a Párkányi Memorie Patrum Egyesület kezdeményezésére lebontották, helyette pedig a kicsinyített mását kívánták elhelyezni a köztemetőben. A döntés először tiltakozást, majd példás összefogást váltott ki, amelynek eredményeként az újjáépítés mellett döntöttek a ma rimaszombathoz tartozó alsópokorágyi temetőben. Majoros Jáncint és Bartók Csaba összeállítása következik.
Tisztség, mi, jaj, igazod?
Cserkészek, katonai hagyományőrzők és természetesen huszárok álltak díszőrséget az emlékmű mellett, amelynek kivitelezésével a Szinemetu Egyesületet bízták meg. Orosz Őrs az Egyesület elnöke.
Sikerült elég gyorsan a negatív érzéseket átformálni összefogássá, és az emlékmű újjáépítési törekvése abban ért véget, hogy az eredeti tervek szerint, tehát a 43-ban nem teljes egészében megépült verzió ilyen módon korrigálva, az eredeti korabeli előkerült tervrajzok alapján lett megépítve 33 kőtömbből a 33 huszár emlékére, 2 kilométerre arrébb az alsó pokorágyi temető dombon, ami tulajdonképpen egy magánterület, egy házi terület.
A fehér márvány táblára azon hősi halottak neveit vésték, akik a Donnál vesztették életüket, és innen indulva a 19., 20. és 21. önálló huszár század állományából kerültek ki. A 2025 nyarán ledöntött emlékmű megmaradt köveit az új alkotás alapjába építették be, míg az eredeti, összetört márványtábla darabjai múzeumokba kerültek. A terv dokumentációt az eredeti tervrajz szerint az alsó pokorágyi Szabó Krisztián építészművész tervezte újra. Az emlékmű, ahogyan Orosz Őrs a kivitelezésért felelős Szinemetu Egyesület és a munkálatok vezetője fogalmazott, szebb lett, mint az eredeti, hiszen 1943-ban a háborús körülmények miatt az alkotók nem tudták maradéktalanul megvalósítani a terveket. Az eredeti gyengébb minőségű, éppen alsó pokorágyi kő helyett ezúttal tartós anyagokat használtak. Az 5 méter magas emlékmű Szalai Géza munkájával tardosi vörös mészkőből készült. A tetején elhelyezték az eredeti 1,5 méter hosszú felújított vas díszkardot, ami különleges történeti jelentőséggel bír. Ugyanis 1945-ben lövések érték, a lyukakat pedig szándékosan meghagyták rajta. A korábban eltűnt rohamsisakot pedig pótolták, azt Horváth Róbert alkotta újra, a formát a Pelsőci öntődében Balázs Béla öntötte ki, és mintegy 30 kilogramot nyom. Az eseményen Orosz Őrs mellett Illésfalvi Péter hadtörténész, Orné Bedő Csilla az emlékművet állítató Nagy Kálmán néhai huszár százados unokája, Mócár Gábor a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Halász Attila, a Magyar Szövetség Rimaszombati járási elnöke is beszédet mondott. Illésfalvi Péter, a Honvédelmi Minisztérium hadtörténeti intézet és múzeum hadtörténésze.
Azt is mondhatnánk, hogy ez egy befejezetlen emlékmű, de itt nem arra gondolok, hogy azok az emberek, akik akár akkor, akár ma megtettek mindent azért, hogy méltó módon új helyen fölállítva ez megszülessen, hanem arra gondolok, hogy ezen az emlékművön a 42-43-ban a keleti hadműveleten hősi halált halt magyar huszároknak a nevei sorakoznak. És az az igazság, hogy 44-45-ben is elvonultak innen Rimaszombatból huszárok, akkor már a 20. felderítő osztálynak a kötelékében, és ebből az alakulatból is jócskán haltak hősi halált a különféle hadszíntereken, egyrészt a Kárpátok előterében, másrészt pedig a magyarországi harcokban. Sajnos, és ugye itt a fő ludas, a mi történelmünk, ezeknek az embereknek a nevei már nem kerülhettek föl, hiszen így mindannyian ismerik, hogy hogyan zárult le számunkra a II. Világháború, Rimaszombat ismét a magyar határon kívülre került, és ilyen módon ezeknek a hősöknek a neveit már Nagy Kálmán százados úr minden igyekezete és esetleges akarata ellenére már nem örökítethette meg ezen az emlékművön.
Nem a halál az igazi elmúlás, hanem az elfeledés. Ez az emlékmű azért állít, hogy ne felejtsünk, hogy neve, sorsok és emberi életek ne vesszenek el az időben.
Orné Bedő Csilla az emlékművet állítató, Nagy Kálmán néhai huszár százados unokája ünnepi beszédében azt emelte ki, hogy voltak időszakok, amikor ez az emlékmű nem állhatott úgy előttünk, ahogyan azt egykor megállt. Álmodták, de fontos, hogy az emlékezet életben tartotta az építtető unokája.
Egy kicsit úgy érzem, hogy a nagypapám is odaföntről közben járt értünk, és sikerült újra felépíteni. Beleépítettük az emlékműbe a régi emlékmű köveit is, így az emlékmű egy kicsit haza is jött, hiszen a régi emlékműnek a kövei innen Pokorágyról adományozták annak idején.
A megemlékezés koszorúit több mint 20 intézmény, civil szervezet, magánember helyezte el az újjászületett emlékműnél, amelynek létrejöttét Magyarország Honvédelmi Minisztériuma és a Közép-Európa Európai Alapítvány támogatta. A sok titkot rejtő szótlan kőépítmény a mennyország felé mutat. A hősök áldozatára figyelmeztető felkiáltó jelként, amely nem csak egy katonai alakulat veszteségeinek állít emléket, hanem az egyetemes huszárság közösségi áldozatvállalásának és hősi helytállásának is maradandó jelképe. A rimaszombati huszáremlékmű átadása méltóság teljes keretek között zajlott, de a feljelentés nem sokáig váratott magára. Sőt, már a leleplezés előtt egy nappal a szélsőjobboldali szlovák megújhódás mozgalom a Matica Szlovenszká tiltakozására hivatkozva feljelentést tett orosz őrs ellen fasiszta szimbólumok éltetése miatt. Ezzel ismét megpróbálva elmozdítani oroszt a Nyitra megyei önkormányzat kulturális bizottságának elnöki tisztségéből.
Ne hagyjuk a templomot és az iskolát, tudjuk az intést az erdélyi írótól Vas Albertől. S a felvidéki Király Helmecen a napokban meg is ünnepelték az iskolát, a magyar oktatás újraindításának 75. évfordulóját. Tomolyt a tündeját ünnepségen az ő riportja következik.
Helmeci Mihály alapiskola énekkarát is megismerhették a jelenlévők a jubileumi évforduló ünnepségén, és az Aranykapu színjátszó csoport is fellépett az ünnep alkalmával. Ők egy népi lakodalmast adtak elő, amellyel idén is megmérettetnek a színjátszók országos versenyén Dunaszerdahelyen. A kórus évek óta működik, a színjátszásnak pedig nagy hagyománya van a Király Helmeci magyar tanítási nyelvű iskolában, amelynek diákjai mindenütt megállják a helyüket, legyen szó reál vagy humántantárgyi versenyekről, irodalomról, képzőművészetről vagy sportról.
Szerintem nagyon jó a hangulat az iskolának, a tanárok is kiválóak.
Pekarik Emília azon tanulók egyike, akik számos versenyen részt vesznek. A versengés adta élményeken túl a 9. lányt a tudásvágy hajtja.
Ezekre a versenyekre nem csak azért járok, mert a tanáraim küldenek, vagy mert a szüleim nyomnak rá, hanem azért, mert én magam szeretek nagyon versenyezni. Próbálok úgy gondolkodni, hogy majd a jövőmben is szerepe legyen a versenyzésnek.
Emília vehette át az évdiákja díjat, amelyet a jubileum alkalmából alapítottak, hogy megjutalmazzák azokat a sokoldalú tehetségeket, akik öregbítik az iskola hírnevét. Szabó Ferdinánd 16 évvel ezelőtt pedagógusként kezdte pályafutását a tanintézményben, 10 éve igazgatóként vezeti az iskolát. Számára ez az ünnep különösen személyes, fogalmazott, hisz ő ennek a tanintézménynek 8 éven át egykori diákja volt. Itt kapta meg azt a tudást és alapot, amelyre későbbi tanulmányait és egész életét építhette, és ez az iskola nem csak ismereteket adott számára, hanem tartást, közösséget és identitást is. Itt erősödött meg benne az a nemzeti magyarság tudat, amelyet otthonról, szüleitől hozott magával alma máterébe, hangsúlyozta ünnepi beszédében Szabó Ferdinánd.
Megjárt magasságokat, megjártunk mélységeket, volt nagyon szép létszáma az iskolának. Amikor megnyitották a falusi iskolákat, illetve a szlovák iskolát, akkor megcsapant a diákoknak a létszáma, de a rendszerváltozás után ismét emelkedőben volt. Ahogy én azt a beszédemben elmondtam, az 1970-es évek elején majd 1000 tanulója volt az iskolánknak. Ez sajnos a mostani időszakban egy olyan 330, nagy büszkeséggel mondhatom el, hogy 40 elsősünk lesz szeptembertől, és szép létszámú 2 osztályt tudunk újra megnyitni, ugyanis az előző 2 évben sajnos csak egy-egy osztályunk volt évfolyamonként.
Bár a Dél-Kelet-Szlovákia 3-as határmenti térségében a Bodrog közben az oktatás egyenlő az Árpádok korában államvallássá alakuló kereszténységgel, a vallási és politikai szempontból viharos századok, majd az első és második világháború közti és utáni államhatár többszöri megváltoztatása az oktatásra is rányomta bélyegét. Az ünnep alkalmával az intézmény vezetője a térség és a város oktatásának múltját is számba vette, így elmondta, hogy a 14. XIV. Századbeli pápai jegyzék szerint 1342-től Királyhelmecen plébániai iskola működött egészen 1526-ig. Az igazgató azt is elmondta, hogy a 15. századtól az iskolák világi kisegítőket is alkalmaztak, 1606-ban Királyhelmecen már protestáns iskola működött. Kisebbségben a magyar iskola léte mindig küzdelmes, és többletvállalást jelent mind a szülők, mind az intézmény részéről. Fekete Irént a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét hallják.
Nagyon fontos számunkra, hogy a tavaly és az idei évben rengeteg iskola 60-65-75 éves évfordulót ünnepelték. Az egész országban 222 magyar alapiskolánk van, de van 351 gimnáziumunk és 34 középiskolán. Közel 50 ezer gyermek felől gondoskodhatunk, és a pedagógusoknak segíthetjük a munkáját. A magyar iskola nem kérdés, tehát nekünk létfontosság, és nagyon-nagyon szükségünk van, hogy mind a 222 magyar iskoláról gondoskodjunk, és olyan határozatok szülessenek, hogy minden magyar gyermek megfelelő távolságra magyar iskolába kerüljön.
Az ünnepségen köszöntötték az intézmény egykori pedagógusait. Nádasdy János és későbbi felesége Hilda az egyetemi tanulmányaik során ismerkedtek meg. Összeházasodtak és Királyhelmecre költöztek. János terve, hogy 2 éven belül visszaköltözik Nyugat-Szlovákiába, rövidesen megváltozott. Azóta is itt a Bodrog közben él családjával. A magyar iskolában töltött évtizedeire jó érzéssel emlékszik vissza.
Régi kollégaimtól, hát ezt kimerem jelenteni, többet tanultam, mint a főiskolán, az egyetemen, mert a Királyhelmeci iskolában akkor olyan élettapasztalattal rendelkező, háborút megjárt, fogságot megjárt emberekkel kerültem egy tantestületbe, amit egyszerűen nem lehetett megfizetni.
A gyermekekben megerősíteni a magyarságtudatot és felkészíteni őket a középiskolai tanulmányaikra, hogy értelmes felnőttként bárhol megállják a helyüket. Ez a magyar iskola küldetése. A Királyhelmeci Magyar Iskola igazgatója pedig hozzáfűzi, annak örülnének a legjobban, ha a diákjaik Királyhelmecen, de legalább a térségben maradva, vagy ide visszatérve gyarapítanák a közösséget.
A visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó magazint és Járai Juditot hallották. Tuba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.